Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg Mózes harmadik könyvéből a ma estére választott olvasmányt. Mózes harmadik könyvéből a 25. fejezet 8. versétől a 17. versig, amelyet fennállva hallgassunk meg. Számolj azután 7 nyugalom évet, azaz 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 nyugalom év ideje 49 esztendő legyen, akkor fuvasd meg a harsogó kürtöt a 7. hónap 10-én, az engesztelés napján fuvasd meg a kürtöt országszerte. Szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek fölszabadulást az ország minden lakosának. Legyen az nektek örömünnep, hadd jusson hozzá újra mindenki a birtokához, és hadd térjen vissza mindenki a nemzetségéhez. Örömünnep legyen az 50. esztendő. Ne vessetek és ne arassátok le, ami az aratás után kihajtott, a meg nem metszett szőlőt ne szüreteljétek le. Mert örömünnep az, tartsátok szentnek, a mezőről egyétek annak termését. Az örömnek ebben az esztendejében jusson hozzá újra mindenki a birtokához. Ha valaki elad honfitársának valami eladnivalót, vagy vásárol valamit honfitársától, ne csalja meg egyik ember a másikat. Az örömünnep évét követő esztendők száma szerint vásárolj honfitársattól, az pedig a termő esztendők száma szerint adjon el neked. Az évek nagyobb számához képest szabd magasabbra az árát annak, amit vásárolsz, és az évek kisebb számához képest szabd alacsonyabbra az árát annak, amit vásárolsz, hiszen a termést az évek számának megfelelően adja el neked. Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet, én az Úr vagyok a ti Istened.
Amen. Maradjunk állva, és együtt mondjuk el a apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bolondra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jöjjön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztény egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökké életet. Amen.
Amen. Foglaljunk el.
Bátoríts minket, Szent Lélek jöjj, Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéit, Róma beliekhez írott Pál apostoli levél 8. fejezetéből, a 8. fejezet 18. versétől a 25. versig bezárólag. Tehát Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből a 8. fejezet 18. versétől a 25. versig bezárólag szóló igét felállva hallgassuk meg. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is, sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Amen. Kedves testvérek, nagy örömmel hallgattam az elmúlt napok szolgálatait, hétfőit, a keddit is. Olyan dolgokat üzent az Úristen az együtt töltött esték szolgálatain keresztül, amelyekre én magam is sokszor csak rácsodálkozok. Azért mondom, hogy rácsodálkozok, mert lehet, hogy értem. Lehet, hogy felfogtam. Lehet, hogy meg is próbálom tenni. Vagy megpróbálok aszerint, az üzenet szerint élni, dolgokat megélni ebben a világban, amik elhangzanak a templomunkban, a templomainkban, amik elhangzanak ezeken az estéken, de hogyha igazán meg akarom fogalmazni azt, hogy mit csinálok, amikor az evangéliumra, amikor az Isten lelkének üzenetére, jelenlétére, bizonyságtételére figyelek, akkor az a jó szó, hogy csodálkozom. Mert értem is, de felfogtam, hogy itt valami többről van szó, mint amit valaha is meg tudok érteni. Az meg biztos, hogy sokkal többről van szó, mint amit valaha is meg tudok tenni. Erre szokta lelkész kollégám mondani, hogy meg is tudod hallani, vagy meghallod azt, amit mondasz. Hát érted, amit beszélsz? És ezt azt jelenti, hogy teszed is azt, amiről beszélsz. Vajon tudjuk-e jó értelembe véve rossz szóval csinálni azt, amire az evangélium hív, vagy küld bennünket? Az első este különösképpen örültem, amit második este meg is erősített Hajnal Zoltán kollégám, hogy Dr. Sándor Balázs nagytisztelet úr elmondta, szembesített bennünket a bennünket elválasztó korlátokkal. Elmondta, hogy mind bukunk meg. Mik azok az elválasztó tényezők, amik nem kellene, hogy így legyenek, vagy hát Nem jó, hogy úgy vannak, ahogy vannak, vagy lehetne ezen még finomítani. Jött az úrvacsorai közösségről beszéltünk. Már az is egy dolog, ahogy Libános úr mondta, hogy 50 évvel ezelőtt nem hitték volna el azt, amit mi itt csinálunk. Hát eddig eljutottunk. És az ige vége, Pál apostol azt mondja, hogy hát mi reménységben élünk, reménységgel tekintünk előre, és amikor megkérdezték tőlünk, akkor felhangzott a kérdés, hogy vajon tudjuk-e, vagy gondolkodunk-e azon, hogy 50 év múlva mi lesz, akkor én azt hiszem, hogy egyik oldalról lesz ez még jobb is. Legalábbis a reménység ezt mondja. A lélek által felbuzdított reménység bennem ezt mondja, hogy lesz ez még jobb is. Tud-e még jobb lenni? Az ökumenikus hét évről évre megszervezett estéi lehetnek-e jobbak? Szerintem igen. Szerintem mindenkinek az életében, hogyha feladja azt, hogy a küzdelmek, a sikerek, az elbukás, az abból való felállás és az előre menetel nem lesz jobb, akkor ott valami megbicsaklik, és akkor az élet értelmét veszti. Tehát mi mindannyian itt, akik vagyunk, biztosak vagyok benne, hogyha talán éppen most nem is úgy gondoljuk, mert lehet, hogy a válság, és nem a gazdasági válságra gondolok elsősorban, a lelki válságra, mondatja velünk azt, hogy hát nem érdemes ezt csinálni, nem érdemes így élni. Még hogyha így is gondolkodunk, vagy van, aki így gondolkodik, hát a szívem mélyén legbelül biztos vagyok benne, hogy hiszi, hogy de igen, de mégis. De tudom, hogy lesz jobb. Akkor ezt a napot tanulmányoztam, az még nem tegnap volt, akik ott voltak a tegnap este, azok tudják. A mai napon akkor rádöbbentem arra, hogy itt ökológiáról van szó. A világról, mint ökológiai egységről. Azért kiváló a Mózes harmadik könyvéből felolvasott rész, az elengedés éve, a jubileumi év, mert ahogy Péter Zoltán kollégám megjegyezte, amikor olvasta a készülésben az igét, hogy itt egy nagyon komoly közgazdaságtudomány szerint is fontos megállapításokat tesz a Biblia, hogy milyen legyen a kamat magyarul az 50 év alatt. Tehát, hogy az 50 évben az évek elteltének a száma szerint adjál drágábban és vegyél drágábban. Tehát, hogyha eltelik egy év az 50 év után, akkor egy egységgel ad drágábban. Kettő, akkor két egységgel. 27, akkor 27%-os áfát számolj. Ugye ez nem erről szól. Gondolkodunk itt rajta, hogy akkor ez azt jelenti, hogy 50 év múlva 50%-os áfánk lesz. Az miért jó nekünk? Azért, testvérek, mert ez a szabályozás azért kellett, nem lett volna rossz, hogyha a bankok ezeket a szabályozásokat ismerik. Akkor nem fizetnénk most mondjuk 10 millió forint felvett lakáshitel helyett 20 millió forintot vissza, vagy még többet, mert ez ugyan nem 50%, hanem 200%-os emelés. És nem telt el még 50 év azóta, hogy felvettük a hitelt, igaz? Közgazdaság, gazdaság, ökológia. Amikor arra gondolok, akkor mi köze ennek az egyházhoz, illetve fordítva is igaz, mi köze ehhez az egyháznak? Mi köze ehhez a katolikus, a református, az evangélikus, pünkösdő, a baptista, vagy bármelyik keresztény felekezetnek? Elég sok közünk van hozzá, ezt tudjuk, biztos vagyok benne, hogy mindenki rögtön fel tudja magában idézni azt, hogy miért kell a keresztény embernek foglalkozni a világ megóvásával. Miért kell vigyázni a környezetre, miért kell környezet tudatosan élni, hiszen teremtette Isten ezt a világot, ránk bízta ha valaki nem így él, hogy vigyázz rá, hogy a mózesi könyvben meg van írva, akkor biztos, hogy rosszul teszi. Tehát ezt így kell tenni, vigyázni kell rá. És azt is tudjuk, hogy ezt már nagyon korán észrevették, és nagyon korán megfogalmazták maguknak az egyházak, különösképpen itt gondolok Asszisi Szent Ferencre, aki valóságos himnuszt írt a teremtett világról is, és az ő lelke és a Szentlélek, ami benne volt, együtt tett bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ez fontos a világnak is, és nekünk is fontos a világ, ami körbevesz bennünket. Kell figyelni rá. Ha ő figyelt, aztán az egyházak egyetemesen ki is jelölték 1989-ben, hogy október 4-e, a nyugati egyházakban ezt elég sok helyen ünneplik, hogy a teremtés napjai, a teremtés napja, hete, a teremtés hete, mert ez az az ünnep, amin ugye emlékezünk Szent Ferencre is. Tehát foglalkoznunk kell vele. A kérdés az, hogy sikerül-e. Az ember, amikor a korlátairól megemlékezik, és itt egy kicsit visszatérek egy hétfőre, hogy milyen jó az, hogyha át tudjuk lépni a korlátainkat. Az ember már nagyon sok korlátot átlépett. De tudjuk és értjük, hogy itt nem fizikai korlátokról van szó. Ugye a második nap, ahogy hallottuk, hogy itt a lélekről van szó. A lélek által kell átlépni a korlátot, mert ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Ott veszíti el a korlát az értelmét. Mert aki szabad, annak a korlát mást jelent. Nem abban az értelemben vannak korlátai, ahogy mi gondoljuk. Nagyon sok korlátot átléptünk már, hangsebességet. Sokan azt gondolták, hogy ez lehetetlen. Aztán múlt században sikerült. De visszamegyek korábbra, azt mondták, hogy lehetetlen, hogy levegőnél nehezebb repülőgép repüljön, vagy bármi, ami a levegőnél nehezebb, az repüljön. Ezért léghajókat gyártottak, mert az ugye fajsúlyánál tekintve könnyebb, mint a levegő. Hogy repültek a madarak, addig azt úgy látták, de nem értették. Aztán ott voltak a Wright-férek, és ők valahol megértették. És ezt a korlátot is átléptük. És még rengeteget lehetne korlátot felsorolni, amit átléptünk. Most már ott tartunk, hogy több kilométeres földalatti berendezésekkel bontjuk az atomokat. Szubatomi részecskéket vizsgálunk. Nanorészecskéket gyártunk, vagy nanotechnológiánk van. És vizsgáljuk a kvarkokat, és a kvantumfizikában meghatározzuk azt, amit nem látunk. De tudjuk, hogy ott van. Sok paradigmaváltás volt azóta, hogy az ember elkezdett írni. Az első paradigmaváltás, ugye Kopernikus idejében, amikor ugye rájöttek, hogy nem a nap kering a Föld körül. Ez egy óriási dolog volt, hát azt látta az ember, az volt a tapasztalati tény, hogy mi állunk, a nap meg megy. És valami olyasmit fogalmazott meg az ember igazságnak, ami túlmutat a megfigyelésen, a tapasztaláson. A megfigyelés és a tapasztalásnak ellentmond az, hogy a Föld mozog. És forog a nap körül. Rengeteg korlátot átléptünk már. Szondák szálltak le a Marsra, a Vénuszra, és a naprendszer határait is elhagyták már. Ugye a Voyager 2 űrszonda, már nem is tudjuk, hogy hol jár. Az ember alkotta tárgyak. De vajon ezek a korlát átlépések megoldották-e a problémáinkat? Vajon jobb lett-e a világ attól, hogy az ember folyamatosan átlépi a korlátait, próbálja feszegetni a korlátait? Én úgy gondolom, hogy nem. Lehet, hogy itt vannak csapok, amiket megnyitunk, és folyik a víz, és kényelmesen kezet tudunk mosni. Van angol vécénk, vannak fürdőszobáink, lifttel megyünk föl a 8. kényelmesen. De tényleg jobb lett a világ? Valahol úgy van ez, hogy belül az ember szívében ott van az a vágy, hogy igenis, itt valami van, ami engem bekorlátoz, ami engem ebbe a világba szorít, és ezt át kell lépni, de mint oly sok mindent, ezt is tévesen értelmezi az ember. Elkezdi átlépni a fizikai korlátokat. Holott itt egy egészen másfajta korlátról van szó, amit át kellene lépni. A legszebben ezt, és ezt szintén nem régen hallottam, újra magyarázva, legszebben ezt a gonosz szolga példázata mondja el, amikor Isten számadása, és hát a király számadása hívja a szolgáit, és a tartozásokat elővezetve észreveszi, vagyis hát az egyik szolga eljár, hogy 10 000 talentummal tartozik az a szolga. Ez egy óriási összeg, ezt nem lehet megadni, ez több száz évnyi fizetés. És azt mondja a király, hogy elengedtem. Az Ószövetségben az elengedés éve 50 évenként történt meg, akkor azt mondja az Isten, hogy engedd el, amit szereztél addig, amit vettél addig, azt engedd el, térj vissza az eredeti állapotra. Mindenki térjen vissza az eredeti földjére, kapja vissza a szabadságát. Hát hadd kérdezem meg, hogy valaha is meg tudtuk-e tartani, meg tudta-e tartani valaha is az 50 évet, a jubileumi évet a zsidó nép? Nagyon könnyű a válasz. Nem. Megfújták a sófárokat, megfújták a kürtöket, ünnepelték nagyon sokszor a jubileumi évet, de a lényegét nem csinálták. Nem engedték el a tartozásokat. És amikor a király elé megy a szolga, és ő elengedi a tartozását, akkor azt olvassuk, hogy később ez a szolga elkezdi folytogatni a szolgatását, aki csak dénárral tartozik, nem is talentummal, sokkal kevesebbel, hogy add meg. Miért? Azért, mert nem hiszi el, hogy a király elengedte a tartozását. Hallotta. Tudja. Mindenki megdöbbent, amikor ezt kimondta a király. Nem tartozol. Ha ezt megértette volna, akkor az első dolga az lett volna, hogy oda megy az adósaihoz, hogy figyelj, elengedték az adósságomat, én is elengedem neked. Ez lenne a normális. Ez lenne az igaz. De nem ezt csinálja, hanem számon kér. A Krisztus esemény az életünkben nem más, mint egy nagy elengedés. Isten elengedte a tartozásainkat. Kérdés, hogy ezt el tudjuk-e hinni. Mert ameddig igazából nem hisszük el, addig mi sem fogjuk elengedni a többieknek a tartozásait. Nem fogjuk engedni egymást, egymáshoz közel. Mindig azt fogjuk mondani, hogy te mivel tartozol nekem? Akkor addig nem értjük meg amit szintén Pál mond, hogy semmivel sem tartoztok egymásnak, csak azzal, hogy egymást szeressétek. De az ember és a világ nem ilyen. Mert az ember olyan, hogy nem tudja elengedni. És itt most nem csak a gazdaságtanra gondolok, arra, hogy hány százmillió billiárd dollár van már kamatként felhalmozva az emberek nyakán, hanem arra is, hogy hogyan gazdálkodunk a földdel. Az erőforrások 80%-a, az emberiség 20%-a használja föl. Az erőforrások 80%-át az emberiség 20%-a használja föl. És még néhány adat. 500 millió ember él a sivatagokban, ahol nincsen víz. Különböző módon próbálják a vízkészletet megoldani a sivatagban, fúrnak ilyen fosszilis kutakat. Ez azt jelenti, hogy nagyon mélyre lefúrják a kutat, és ott olyan vizet találnak, ami nem mostani víz, hanem akkor keletkezett az a vízzáró rétegek közé zárt víz, amikor több száz millió évvel ezelőtt még az a rész földfelszínen volt, és összegyűlt, és elzáródott. Nagyon tiszta az a víz. Csak egy baja van, hogy nem újrahasznosítható. Magyarul el fog fogyni. Szaúd-Arábiában, hogyha légi felvételeket látunk, vagy repülővel megyünk keresztül, látunk ilyen kör alakú kis sivatagfoltokat, a sivatagban ilyen kör alakú kis foltokat, ugye a kutak körül körkörösen, a slag miatt körkörösen locsoltak, addig, ameddig volt víz a kútban. Elfogyott a víz, és elsivatagosodott újra a terület. Aztán néhány adat még. Évente 13 millió hektár erdő tűnik el. 13 millió hektár. Ha így folytatódik a tengerek halászata, akkor eltűnnek a halak 25 éven belül, azt jósolják. A megtermelt világméretű, világmértékben gondolkodva megtermelt gabona 50%-át nem kenyérre vagy fogyasztásra termelik, hanem az 50%-át tápanyagnak használják föl, tehát táplálják belőle a húst, amit megeszünk, vagy pedig üzemanyagnak. Tehát a felét a világban megtermelt gabonának nem esszük meg, hanem megetetjük, vagy elautókázzuk. Aztán 4-ből egy emlős állatot fenyeget kihalás veszélye a világban. 8 állatfajból, más állatfajból egyet fenyeget kihalás veszélye áll a kihalás szélén jelenleg a világban. És naponta 5000 ember, naponta 5000 ember hal meg szennyezett ivóvíz miatt. 5000 ember naponta. 1 milliárd ember pedig nem jut tiszta ivóvízhez. Tehát a Földön jelenleg 1 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez, és 1 milliárd ember éhezik. Jól használjuk a világban kapott értékeinket? Egyértelmű, hogy nem. De nézzünk csak körül szűkebb hazánkban vagy városunkban. Vajon mi megtettünk-e mindent? Vajon nem pazaroljuk-e el a vizet? Vajon nem dobjuk-e ki az élelmiszert? Nem lehet például az élelmiszert, hogyha menzát tart valaki, akkor tudja, hogy nem adhatom oda. Ilyen a törvényi szabályozás. ami nem került kiosztásra a menzán, azt nem lehet máshol felhasználni. Ki kell dobni? Törvényt. Milyen jók a törvényeink? És milyen jól élünk vele? Testvérek, a keresztény üzenet az, hogy lásd meg, hogyha az ember átlépi is a korlátait, a fizikai korlátait, az nem azt jelenti, hogy jobbá tudja tenni a világot. Sőt, az egyre inkább azt jelenti, hogy rosszabbá. Valami mást kell meglátnunk. Valami más korlátot kellene átlépnünk ahhoz, hogy mi fizikailag korlátozni tudjuk magunkat. Mert most már arról van szó, hogy az embernek meg kellene tanulnia, hogy a korlátok a fizikai értelemben néha jók, de azt csak akkor tudjuk érteni, hogyha lelki értelemben már átléptük. Magyarul, ha megértjük, hogy Isten elengedte nekünk a tartozásainkat, akkor mi is el tudjuk engedni a velünk szemben fennálló tartozásokat másoknak, és akkor tudjuk élni a szeretetet, nem pedig a világi haszon élvezetét. Sokan gondolkodnak azon, hogy ezt hogyan, és nekünk ebben nagy a felelősségünk. Lelkészek, gyülekezeti tagok, meg kell ezt mutatni azoknak, akik még nincsenek itt, mert hát, ahogy a bevezetőben hallottátok, nem vagyunk itt mindannyian. Ez nem azt jelenti, hogy ők másodrangú állampolgárok, akik nincsenek itt, vagy őket nem kell figyelembe sem venni, sőt, azt jelenti, hogy őket kell figyelembe venni. Hogy ők értsék meg, amit mi élünk, ha éljük. És azt hiszem, hogy gondolkodtam is viccesen, hogy vajon ebben a vonatkozásban nem vagyunk-e olyanok, mint a farizeusok, akikre mit mond Jézus, ugye a lelki vezetői a népnek. Amit mond, amit mondanak, azt tegyétek meg. De amit csinálnak, amit tesznek, azt ne kövessétek. Nem vagyunk-e ilyenek? Vigyáznunk kell. Azt hiszem azonban, hogy nem. Talán ezt éppen tegnap is meg tudtuk valahol élni, de én úgy gondolom, hogy valahányszor összegyűlünk, megéljük, mert úgy tudunk együtt lenni vezetők, hogy abban nem látszik az, hogy te most korlátolt vagy, te most kirekesztett vagy. És tudunk együtt, hát ha nem is nyársalni, de volt olyan, hogy nyársaltunk együtt, vagy flekkeneztünk, vagy egyszerűen csak papírba csomagolt krumplit, alufóliába csomagolt krumplit sütöttünk a tűzön. Figyeljetek oda ránk! Katolikus testvérek, református testvérek, baptista, pünkösdi, evangélikus testvérek, figyeljetek oda a vezetőitekre. Nem vagyunk tökéletesek, de néha mondhatom, hogy azért igyekszünk, és néha majd bele pusztulunk is, hogy azokká válhassunk. Hogy ti is tudjátok megtenni ugyanazokat a dolgokat egymással, mint amit mi is megélünk egymással. Itt most a jó értelembe vett dolgokról beszélek. És hogyha ez a világ még nem is lesz ettől hirtelen más, mert ettől nem várhatjuk, hogy mondjuk Kambodzsában, vagy éppen Indiában, mert róluk van szó, megoldódjanak a problémák. De már tettünk egy lépést. És amit Pál apostol ebben az igében a végén a szívünkre helyez, az az, hogy bocs, de hát most azt hitted, hogy ez valóság lesz itt? Nem. A szomorú valóság az, hogy itt még csak tükör által homályosan látunk, néha-néha annak a tökéletes, igazi világnak, ahogy a költő mondja a versben, az Isten szőtte szőnyegnek a színe fel-fel fénylik, foszlik, fellebben előttünk. Néha-néha meg tudjuk élni azt, hogy tudunk segíteni a perifériára szorult embereknek. Azoknak, akik kint egyedül élnek a tanyán, vagy akik hajléktalanok, vagy akik egyedül nevelik a gyermekeiket, vagy akik betegen fekszenek a kórházba vagy otthon, vagy akik nem tudnak begyújtani, mert nincsen tüzelőjük. Néha-néha meg tudjuk élni azt az örömet, hogy tudunk ezen segíteni, de az egészet megoldani még most nem tudjuk. És az a szomorú az egészben, hogy valószínűleg egészen addig, ameddig Jézus Krisztus vissza nem jön, nem fogjuk tudni megoldani. Hát akkor keseredjünk el. Akkor mondjuk azt, hogy sose lesz itt interkommunió. Akkor adjuk fel az egészet. Hagyjuk a fenébe, ne csináljunk semmit. Hogyha a High Church, a felső vezetés annyit veszekszik, akkor már kicsiben sem kell egyetérteni. Akkor mi is hagyjuk itt Cegléden, vagy Albert Irsán, vagy bárhol a világ bármelyik településén ezt az egészet hagyjuk. Mert nem fog megoldódni. Nem. Mert nem ez a reménység. A reménység az, hogy ez a világ, és ezt Pál nagyon szépen mondja ebben a részben, ez a világ sóhajtozva várja az Isten fiak megjelenését. Az egész világ. A hegyek, a tengerek, a nem hívő emberek, az állatok, a növények, mind. Sőt, még mi is, mondja Pál nagyon józanul, akik megkaptuk a lélek első zsengéjének ajándékát, még mi is nyüglődünk olyan sokszor. Nyavajgunk. Nem olyan az asszony, ami ennek lennie kellene, ha már a házasságról volt szó az elején. Nem azért nézek kollégámra, mert ő az érintett, hanem ő beszélt róla. De azt hiszem, nagyon sokan érintettek ebben a témában. Nem olyan a gyerek, amilyennek szeretnénk. Nem olyan az öreg, amilyennek szeretnénk. Dugjuk egy otthonba. Ez a tény. Nyüglődünk. Nem olyan a kereset. Nem olyan a kamat. Az adósságnál olyan, csak azt a termelésnél kéne visszafordítani, hogy annyival többet keressünk. Nem olyan mennyivel többet adózunk az adósságaink után. Sokszor mi is vajudunk, mert, és aztán már a szent dolgokra is ki kell térni, vajudunk, mert a lélek nem úgy árad, ahogy énekeltük. Valahol nem olyanok az Isten tiszteleteink, valahol nem olyan a missziói munkánk, amilyet szeretnénk. Kúzióról hazajönnek református testvéreink, és megvan a lendület, megvan a hit, a remény, megvan a szeretet, aztán valahogy ebben a sorrendben kezd kopni az egész. Először a hit, aztán a remény, és végül már a szeretet is rezeg a léc. Mert nem tudjuk úgy átadni, ahogy kaptuk. És elmondjuk, hogy ezt itt nem is lehet. Vagy gyülekezetben nem lehet megélni azt, amit egy erre speciálisan elkészített csendes hétvégén megél az ember. Még a lélek munkájában is néha nyüglődünk, vajudunk. Mi? De nem szabad azt gondolni, hogy ez egy statikus állapot kell, hogy legyen. Ebből mindig előre kell lépni, mert nem ez a reménységünk. És nekünk menni kell a reménység felé. Át kell lépni a korlátainkat, a lelki korlátainkat. Meg kell érteni a Krisztus szabadításának evangéliumát, az elengedést, hogy elengedte az Isten a tartozásaidat, hogy tudj szeretni, ne követelj a másiktól, hanem adj a másiknak. És hogyha ez mind megvan, akkor megtapasztalod a szabadságot, a lélekben nyert szabadságot, hát ahol az Isten lelke, ott a szabadság, de szabadság mire? Szabadság arra, hogy tegyél, hogy mozdítsd a kezed, és cselekedj. Hogy hívj. Te magad is tedd meg újra a lépéseket. Mondjuk azt, hogy térj meg újra és újra. És hívj más embereket megtérésre. Gyűjts közösségbe, ebbe a közösségbe. Mert tény, hogy fontos, hogy mindenki tartozzon valahová. Ha már tartozik valahová, az az első lépés. Mert tartozni valahová jó. De mi tudjuk, hogy van egy ettől még jobb összetartozás, a Krisztushoz való tartozás, ami valóban szabaddá tesz. És ezek a lépcsőfokok, de ha mi nem éljük, akkor nem várhatjuk el, hogy más is élje. Ha mi éljük, akkor merjünk hívni. Merjél hívni, és azt mondja Spurgeon, hogy soha ne add fel a reményt, te lelkipásztor. Hogy a gyülekezeteidben újra és újra lesznek megtérők. Minden vasárnap, minden szombat, minden Isten tisztelet, minden szentmise egy-egy reménység arra, hogy egyel több, legalább egyel több ember érti meg azt, amiről mi beszélünk. Különösen akkor, hogyha éljük is. Hát van mit tennünk. Van mire figyelnünk. Vannak még hiányosságaink. De nem baj. Sőt, valahol innen indul el minden. A reménység felé. Mert amikor a reménység eltűnik, azt mondja az ember, hogy a remény, hogyha kihuny, akkor kész az életnek a vége. Tehát a remény elvesztése a szuicidum következménye. A következő lépés a szuicidum, az öngyilkosság. Ebben a világban Magyarország különösképpen élen jár ebben a statisztikák szerint. Mit mond Pál? Ha megszűnik a reménység, akkor az azt jelenti, hogy beteljesült. Mert nekünk az Isten adta a reménységet, az Isten adta a reménységnek a tárgyát, tehát nem szűnhet meg egészen a végéig. Amikor a végére érünk, akkor szűnik meg a reménység. De nem azért, mert elvesztettünk mindent, hanem pont fordítva, azért, mert megnyertünk mindent. Aki a fiú, azért minden. Mindent megkapunk. Erre a reménységre hív bennünket ma este az Isten szent lelke. Ebben a reménységben 100%-osan biztosan megállva emeljük majd szíveinket imádságainkban Istenhez. Amen.